Amit már hallottunk, az egy nagyon elszomorító üzenet volt, de ha meghajlunk alatta, akkor örömöt fog szerezni nekünk. Minden figyelmeztetésben, és ezt az apostol is írja, aki a zsidókhoz írt leveleket írta, egy figyelmeztetés vagy egy fenyítés először elszomorít bennünket, megsebez, de jó gyümölcsöt termet, az igazságos gyógyító gyümölcsét. A már hallott ígében több van benne, mint amit a felszínen látunk és érzékelünk. Mindenütt ott, ahol az Úr tesz valamit, ott az ellenség sincs messze. És pontosan ott kell résen lennünk mindannyiunknak, mert mindannyiunk, mindegyik közülünk, mert az ellenség megragadja egyszer ezt, egyszer amaszt, egyszer engem, egyszer téged, és így megy ez körbe-körbe. És amikor mindenkivel végzett, akkor elkezdi előről az egészet. De ha ezt tudjuk, akkor figyelmen kívül hagyjuk ezt, amennyire csak lehet, és megpróbáljuk szolgálni az Urat, és nem követjük el újra ugyanazokat a hibákat. Áldott az az ember, aki ezt megérti, hogy mit jelent felismerni a saját hibáit, és nem követi el azokat újra. Ennél fogva nem mindig csak a nagy dolgokról van szó. Néha ki kell mondani dolgokat, ha valahol meghallgatnák azok olyan emberekről, akiket esetleg emlékezetben hordunk, akkor még nagyobb kárt okoznánk, mint azt a kárt, amit éppen meg akartunk említeni. Valaki tartozik a másiknak pénzzel, és egy harmadik személy azt mondja az illetőről, attól nem fogod visszakapni a pénzedet soha többé. És anélkül, hogy bármit is gondolnánk, ennél fogva, ez a második személy aztán visszamegy az elsőhöz, és azt mondja, képzeld el, a testvérnő ezt és ezt mondta. És a mondottak egyáltalán nem voltak rossz szándékúak, hiszen én ismerem az összes érintetteket. A szükséghelyzet nem az első nyilatkozattal volt, az meggondolatlanul történt. A baj az volt, hogy az a személy, akinek bizalmasan el lett mondva valami, hogy úgy mondjam, visszament a másik személyhez, és azt mondja, képzel csak el, valaki ezt és azt mondta. És akkor nem csak füst jött már ki a kéményből, hanem tűz is, mert nagy szél lett csapva, és az a kémény tetején jött ki. Ha mi rájönnénk, felfognánk, hogy minden alkalommal tényleg csak azt beszéljük meg egymással, amit meg kell beszélnünk, a többit pedig hagyjuk az érintett személlyel vagy személyekkel, akkor sok bajtól megkímélhetnénk magunkat. Finish. De nekem magamnak is meg kell tanulnom visszafogni a nyelvemet, mert ez az igazi probléma. Nem a tanítás, de ma persze olvastam valamit a Branham testvér prédikációjában, amit éppen most fordítunk, és ami nagyon megragadott engem. Ebben azt mondja, és ezt továbbítom, vagy áthárítom az itt szolgáló testvérekre is. Ebben Branham testvér azt mondja, hogy a gyülekezet mindig olyan lesz, mint a pásztora. Ó, persze, arra gondoltam. Szeretett üdvözítőm, ha a nyelvem olyan szilárdan állna, mint a fogaim és az orrom, akkor egyáltalán nem mozdíthatnám. Akkor az örökkévalóságig visszafolytanám, mert tudom, hogy mennyi nehézséget okoz. Akkor azt mondom mindenkinek most, mi folyik itt? Ha szükséghelyzet van rá, akkor még én vagyok a hibás, mert mindenki, aki eljön az Istentől érkező szolgálatra, ugyanabba az irányba megy, mint az, aki ott elől áll, ugye? Igen, testvérek, Rusz testvér és mit testvér, ez nagyon keményen érintett engem. És amikor aztán felelősséget kell vállalnunk a hiányosságokért, a hibákért és a szükségletekért, még akkor is, ha mindent megteszünk, hogy az ígét közvetítsük, és Branham testvér kifejtette, ha a prédikátor hangos, a gyülekezet is hangos, ha a prédikátor éneklés közben csóválja a fejét, mindannyian csóválják, és így tovább, és ezzel azt akarja mondani, néha az emberek nem Isten szellemét fogadták be, hanem azt a szellemet, amelyik ott előttük áll. Igen, és ez meg ne történjen egyikünkkel sem. Vagy Isten szellemét akarjuk, vagy egyáltalán semmilyen szellemet, ugye? De néha ezek olyan kijelentések, amelyek nagyon meg tudják terhelni az ember. És akkor valóban alaposan próbára tesszük önmagunkat, a legmélyebbekig. Higgyétek el, nem csak lefordítom a prédikációkat, hanem a szívemre is kell vennem őket, és tényleg mindennel kapcsolatban próbára kell tennem magamat, magatokat. De az íge, amit itt olyan intően hallottunk, arra irányul, hogy jó viszonyban legyünk úgy Istennel, mint egymással is. És ez néha nem is olyan könnyű. Az Úrral ez még bizonyos mértékig megvalósítható, de most jön a következő. Az egymással való kapcsolatunk visszatükrözi az Úrral való kapcsolatunkat. Hiszen ahogy egymáshoz viszonyulunk, úgy viszonyulunk az Úrhoz is, aki bennünk lakik. Lakozást vett bennünk. Az egymáshoz való viszonyulásunk alapvetően az Úrhoz való viszonyulásunk, beállításunk. Nos igen, mi van akkor, ha ebből a szempontból szemléljük, és nem csak ennyi, hanem nagyon komolyan vesszük, és azt mondjuk, Uram, ha a testvéremhez és a testvérnőhöz való viszonyulásom, a magaviseletem, a gondolkodásmódom és minden, ami ezzel együtt jár, ha ez valóban tulajdonképpen téged érint, akkor hol és hogyan állok én a te jelenlétedben? És mondom nektek, nagyon gyorsan segítene rajtunk, ha ezt egy kicsit kordában tudnánk tartani, mert akkor Isten az irányítása alatt tartana minket. Képzeljétek csak el, ha mindazok, akik szabad folyást engednek a nyelvüknek és a gondolataik, ama bizonyos mottó szerint a gondolatok szabadok, kitalálja ki őket. Ezt énekeltük, amikor fiatalok voltunk, ugye? És mindennek szabad teret hagynak, de azt nem olvassák, hogy az embernek minden haszontalan szóról számot kell majd adnia. Ez egy olyan komoly dolog. És tudjátok, egy testvér, aki egyszer itt állt elől is, mindannyiunknak prédikált, és azt mondta, Isten nem csak a szívemet metélte körül, hanem a nyelvemet is. Csak hogy ezt könnyebb mondani, mint megvalósítani. Mondani lehet ezt telli szájjal, és becsapatod a saját szívedet, azáltal, hogy a dolgok mégis másképp állnak. Az Úr tehát azt akarja, hogy mindannyian legyünk értelmesek, és legalább úgy bánjunk egymással, ahogyan a hitetlenek bánnak egymással. Akár elhisztek, akár nem. A hitetlenek sokkal tisztességesebbek egymás között, mint a hívők. Az egyik nem gázolná olyan könnyen el a másikat, nekik van egy bizonyos viselkedésük. A hívők között azonban időnként nagy a szükséghelyzet, mert még az élet általános szabályait sem tartjuk be. És ha Isten megsegít bennünket ebben, akkor segít veled az állapotunkon, hogy a földi dolgokat egyszerűen a földi területen hagyjuk. Nézzétek, néha úgy van, hogy mindenkinek bármilyen helyzetben is van, már így is van elég dolga a saját maga helyzetével. Aztán, ha mások ahelyett, hogy segítenének, még jobban megnehezítik a helyzetét, hogyan is mennének a dolgok tovább, ugye? Tehát arra kell törekednünk, hogy egymást szolgáljuk, segítsük, segítőkészek legyünk, Istennel együtt járjuk az útat. És mindenek előtt nem szabad hagynunk, hogy bármi is felmerüljön a szívünkben, bárki ellen is. Bármi legyen is az. És még egymás között is nyugodtan elmondhatjuk, még ha éneklésről és zenejátszásról is van szó, nyugodtan elmondhatjuk, Uram Isten, nincs-e fent a mennyben olyan bölcsesség, amelyel meglehetnénk ajándékozva itt lent ezen a földön, hogy a józan észt használhassuk, anélkül, hogy megsértődnénk? Hiszen az Úr azt mondja, ha valakinek nincs bölcsessége, az kérje azt Istentől. De mondok nektek valamit ma este. Igazából mégis magunk között vagyunk, és itt bármit lehet mondani. A mi szükséghelyzetünk abban áll, hogy mindig felismerjük, hogy hol hiányzik a másiknak valami, és nem azt, hogy mi magunk hol vagyunk hiány. Ez a szükséghelyzet. És a Biblia valójában azt mondja egészen világosan a Jakab levelében, ha valakinek nincs bölcsessége, kérje Istentől. Igen, ha pénzben van hiányod, akkor pontosan tudod, hogy mire van szükség, és azt mondod, kérlek, tudnál nekem segíteni? Akkor van hiány, rájössz, hogy hátul a jobb zsebedben, úgy oldalon könnyű, és tudod, hogy ott van a hiány. Kész, és kapsz. De hol érzed, amikor hiányzik a bölcsesség? Úgy értem, valakinek egy bizonyos helyen van a pénztárcája, érzi, hogy itt fenn könnyebbé válik, a szívében pedig nehezebbé. De hogyan érzed, hogy hol hiányzik a bölcsesség? Én megkérdezlek titeket ma este, rossz testvér, mit testvér, gálya testvér, ti testvérek itt elől, mindannyian, hogyan ismerhetjük fel, hol és mikor hiányzik a bölcsességünk? Jó magamat nem foglalkoztattak ezek a gondolatok még ezelőtt. Úgy jöttem el ide előre, hogy egyáltalán nem tudtam semmit, de éppen most jöttek ezek a gondolatok. Hogyan tudatosul benned? Hogyan tudatosul bennem? Hogyan állapítom meg, hogy hiányzik a bölcsességem? Hiszen mégis mindenki mindig azt hiszi, hogy neki van igaza. Miért is ne lenne? De annyi igazunk nem is lehet, mint amennyit állítunk, vagy igényelünk magunknak. Mikor vesszük észre, hogy nekünk, hogy nekem hiányzik a bölcsesség ahhoz, hogy egyáltalán kérni tudjam Istentől? Az előbb mondtam nektek egy példát. Ez a bölcsesség közvetlen hiánya volt. Ha valaki tesz egy megjegyzést, az már az első hiányosság, mert megbízott egy másik szemében. De aztán tovább vannak mondva mondottak, és a másik személy teljesen kiborul és kikészül, az egyáltalán nem bölcs dolog. Hányszor okoztunk már nagy kárt egy-egy megjegyzéssel, egyszerűen azért, mert nem volt meg a bölcsességünk ahhoz, hogy belássuk, milyen következményekkel jár, ha ezt vagy amazt mondjuk, vagy tesszük. Tehát nekem és mindannyiunknak hiányzik a bölcsesség. Nem hiszem, hogy hiányozna a tanítás. Nem hiszem, hogy hiányozna az íge hirdetése. Nem hiszem, hogy hiányozna mindaz, amit Isten készített nekünk. De néha a bölcsesség Az ugyanis, hogy hiányzik, mert nem tudjuk felmérni, nem tudjuk átlátni, hogy mit hoznak magukkal a dolgok, és milyen következményekkel járnak. De most már negatív értelemben, amikor bármit mondunk. Ha mától kezdve azt mondhatnánk az Úrnak, én Istenem, ajándékozz meg engem bölcsességgel. Bölcsességgel a saját önértékelésemhez. Bölcsességgel és kegyelemmel, hogy a testvéremet magamnál nagyobbra becsüljem. Bölcsességgel, hogy mindent, ami a te neved tiszteletére történik, elfogadjak, örüljek neki, és belsőleg is ezzel együtt lépést tartsak. Nem kell ebből titkot csinálnom. Mindennek tudok, örülni tudok. Amikor a trombiták megszólalnak, örül a szívem körül. Amikor hangszeres zene szól, jól érzem magam a lelkemben. Ha az énekesek énekelnek, hála Istennek minden egyes énekért. És volt egy olyan ének, amely lett volna áldás számunkra, amikor itt ültünk, és hallgattuk Isten békéjével a szívünkben őket? Mégis úgy van, hogy még mindig a saját állapotunktól is függ. Nem mindig csak a szövegtől, hanem attól, ahogyan van. És ugyanez vonatkozik a zenejátékra is. És ezt egyszer ki kell mondani, és úgy van, hogy mégis bátorítani kellene a kevés tehetséget, éneklés, játék, bármi is legyen az, hiszen ez senkit nem emel még fel a mennybe. Ezt amúgy is az Úrnak kell megtennie, de nézzétek, testvéreink és akárkik is vagyunk, függetlenül attól, hogy hirdetjük-e itt az ígét, legyünk őszinték, vagy prédikátorok vagyunk-e, ha ti képzett embereket akarnátok itt hallgatni, ó, igen, akkor büszkék lehetnétek. Ha olyan emberek mennének előre, akik pontosan tudják, hogyan kell fellépni, és hogyan kell lebonyolítani egy prédikációt. Csak egyszerűen nem biztos, hogy tudják-e, mit mond Isten. De mi olyan emberek vagyunk, akik bárhol beleszólhatnak, lehet, hogy az énekléssel és a zenéléssel ugyanaz a helyzet, de abban mindannyian jobbak vagyunk. És így mégis úgy van, hogy igazán mindent el tudunk fogadni, mert kegyelmet találtunk. Nemrégiben, ezt most mondom azzal a kockázattal, hogy kiderül, ki volt az a személy. Amikor a legutóbbi lengyelországi látogatóink itt voltak, Tadeusz Kupka testvérünk, akkor járt itt először, és az első beszélgetés során, amit velem folytatott, teljesen elborzadt. Azt mondja, képzeld el, találkoztam egy testvérrel, és ő rögtön megjegyzéseket tett a gyülekezetben szolgáló testvérekkel kapcsolatban. Én pedig örültem, hogy éppen ültem akkor. És azt mondja, képzeld el, hogy én először vagyok itt. Nem ismerem sem a testvért, sem a szolgáló testvéreket. És az első beszélgetésnél rögtön a megjegyzést hallom. Szeretteim, ezt még akkor is mondom, amikor itt van az NDK-ból érkezett látogatóink, és bárki más is itt lehet. Amennyiben nincs meg bennünk az a kegyelem, hogy egymás és Isten mellett kiálljunk, akkor nem tudom, hogyan tudunk együtt előre haladni. Ahelyett, hogy mondanánk valamit egy testvérnek, vagy a látogatóba érkező embereknek, ami áldás lenne számukra, és még ha igazunk is lenne, és ennél fogva arra a bibliai szakaszra utalok, amit az előbb éppen olvastunk. Volt-e joga Dávidnak megenni ezeket az Isten színe előtti bemutatott kenyereket, amelyek csak a papok számára voltak? Mi történt vele? Saul előtt menekült. És Ahimélek, a pap, azt mondja neki, amikor jött, és azt mondja, éhes vagyok. Erő így szólt hozzá. A házamban nincs közönséges kenyerem. Nos, szép. Az ember éhes, és a házigazda, a pap azt mondja, szokásos kenyér nincs a házamban. Igen, de a vendég gyomra korog. Nekem csak megszentelt kenyerem van. Aha, ezzel Dávid bizonyára elégedett is volt. Akkor ma nem eszem közönséges kenyeret, hanem ma megszentelt kenyeret eszek. Rendben van ez így? Az Úr azt mondja, hogy rendben van. Igenis, de ha az írástudók ott lettek volna, vajon ugyanezt tették volna, vagy mind a tanítványokkal is tették a gabonaföld és a búzakalásszal is. Csak kritika. Mit mondott Branham testvér? A kritika a legvirágzóbb gyülekezetet is tönkreteszi. Nekünk tényleg rá kell jönnünk, hogy a szavaink vagy építenek, vagy rombolnak. Vagy az egyik, vagy a másik. Semmi más. Vagy összegyűjtünk, vagy szétszórunk. Vagy összefogunk, és egyetértésben húzzuk a kötelet, de egy irányban kérem. Úgy van, hogy a kötélnek is két vége van. Sokan azt mondják, igen, összefogva húzzuk a kötelet, és ha jól megnézzük, a másik végén vannak a kötélnek, csak hogy erre nincs szükségünk. Ha már ugyanazt a kötelet húzzuk, akkor kérem mégis egy irányba, ugyanazon a végén. Igen, és nem két különböző végén. Mi értelme lenne akkor egy azonos kötélnek? Egyáltalán semmi. Akkor csak egy ide-oda való ráncigálás történik. Szeretteim, olyan sok mondani való lenne ezzel kapcsolatosan. Isten útjai néha különösek. És ahol hibákat fedezünk mi fel, és kritizálni tudnánk, ott jön az Úr, és eltörli az egészet az asztalról, és azt mondja, nem olvastátok-e, hogy amikor Dávid megéhezett, bement az Isten házába, és megette az áldozati kenyeret, amit nem lett volna szabad megennie, és nem olvasni arról semmit, hogy Isten megharagudott volna rá. Tudjátok, hogy Isten kire haragudott meg? Nem azokra, akik itt vagy ott bajba kerültek, és talán olyan dolgokat tettek, amik egy kicsit túlmentek a határon. Azokra Isten egyáltalán nem haragudott meg. De ugyanis, hogy megharagudott a kritikusokra, akikkel egyáltalán nem is foglalkozott. Szeretteim, nekünk már nincs vesztegetni való időnk, hanem szembesítenünk kell magunkat azzal, hogy Isten szeretete, amely a Golgotán lett nyilvánvalóvá, mindannyiunkba, és mindannyiunkon keresztül meg kell, hogy nyilvánuljon. Néha találkozunk olyan emberekkel is, akiknek nem minden tárul fel ilyen teljesen és maradéktalanul Isten igéjéből. Szeretteim, mi által kerülünk egy üdvös állapotba, de hiszen nem egy tanítás határozza meg, hanem a Jézus Krisztusban, Isten fiában vetett hit, aki az ő vérét és életét adta Golgotai kereszten. És Pál apostol, Isten nagy embere azt írja, ha valaki valamiben más véleményen van, az kérje Istent, hogy nyilatkoztassa ki neki a dolgokat. Az Úr gyülekezetének a biztonság településévé kell válnia. Olyan településé, ahol mindenki otthon érzi magát, csak hogy a gyülekezet, amint azt már elég sokszor elmondtuk, nem maga az épület, és nem is a székek, hanem mi, akik rajta ülünk. Isten háza egy élő ház, ez pedig élő kövekből tevődik össze, és Isten szent lakóhelyévé épül fel a szellemben. Milyen célból? hogy Istennek tetsző szellemi áldozatokat mutassunk be? Hogyan tudnánk szellemi áldozatokat bemutatni, ha emberileg földi, testi gondolkodásúkkal vagyunk, és még mindig mindent a saját mércék szerint ítélünk meg? Nem, mindezt elfelejthetjük. És akkor még olyan állapotban is kerülhetünk, mint Dávid akkor. Ő nem csak, hogy megette a megszentelt kenyeret, elmondjam nektek, hogy mit talált ott még az Isten házában. Ott megtalálta Góliát kardját. Megkérdezi a papot, nincs valami lándzsád vagy kardod kéznél? Erre ő nagy büszkén azt mondja, figyelj, itt van nálam a Góliát kardja, akit te megöltél. Erre ő, add ide ezt nekem. Aztán fogta, magához vette, és folytatja az útját. Tehát a látogatás megérte. Bőségesen evett, és pedig megszentelt kenyeret, és magához vette a kardot is, amelyet Isten adott neki, és amely arra volt megszentelve, hogy levágja az ellenség ennek a körülmetéletlen filiszteusnak a fejét. Felismeritek Isten útját? És mi történt volna a kritikusokkal? De hiszen ezeknek semmi helyük nincs Isten házában, nincs helyük a gyülekezetben, még a nyílt utcán sincs helyük, amikor az egy búzamezőn megy keresztül. Amikor az Úr jár az ő tanítványaival, neki kell közvetítenie és ítélkeznie, amikor valamit közvetítenie és ítélkeznie kell, nem igaz? Ki más lenne a felelős? Ki akar engem vagy téged felelőssé nyilvánítani bizonyos dolgok megítéléséért? És időnként olyan könnyű itt újjal mutogatni, és ha nincs meg az összes összefüggés ehhez a bibliai szakaszhoz, és nincs meg a szellem általi megvilágosodás, akkor foghatjátok a betűt magatoknak, üssetek és öljetek vele. És ezzel nem segítek senkin. Nem, most is előttünk vannak a pünkösdi napok, és az összejövetelek, ahogy néha már mondtuk, a szívünk ügye az lenne, hogy Isten elérje az ő fennhatóságát. És lehetségesnek kell lennie annak, hogy Isten házában mindenki jól érezze magát. Senki ne sóhajtozzon, senki ne maradjon ki, hanem mindenki valóban meg legyen áldva, és aztán áldás legyen mások számára is. Azt hiszem, hogy ezt jelenti a ma este itt felolvasott íge, hogy az Úr felelősséget vállalt mindazokért, átvette a felelősséget mindazokért, akik az ő tanítványságában állt. És akkor senki sincs felhatalmazva arra, hogy ítélkezzen, vagy ítéletet mondjon, még kevésbé, ha elítéljen, hanem ahogy megvan írva, egy a törvényadó és a bíró. És alapjában véve ugyanaz az egy kimondta mindazt, amit ki kellett mondani, és mi előtte állunk. A szombat egy szent nap volt, és az írástudók annyira megszentelték azt, hogy az Urat, aki a szombatnak is ura, aki ott Jehovaként jelentette be magát, és felszentelt őt, az Úr maga állt itt, mint az Úr Jézus, hiszen csak egy Úr van, mondja a Biblia, egy Úr. És ma egészen tudatosan mondom nektek ezt. Amikor a Bibliában azt mondja az Efézus 4:5-ben, egy Úr, egy a hit, egy a keresztség, akkor ezt hangoztathatjuk is. És ha ez az egy Úr az Ószövetségben a Jehova volt, az Új Szövetségben pedig Jézus, akkor nekem ez megfelel. És kiadta a búzamezőt. Ki mondta, legyen vetés és aratás nyár és tél, nappal és éjszaka? Vajon az írástudók? Még messziről sem. Az Úr maga, aki mindezt kimondta, most ott volt emberi alakban, és ő így szólt hozzájuk. Ő pedig így válaszolt nekik, nem olvastátok-e, hogy mit tett Dávid, amikor megéhezett a kíséretével együtt, hogyan bement az Isten házába, és hogyan ették meg a bemutató áldozati kenyeret, amelyet ő és az ő kísérői mégsem lett volna szabad megenniük, hanem csak a papoknak. Ami Urunk a következő szavakkal folytatta. Az emberfia az Úr, még a szombatnak is Ura. Ő az Úr mindenek felett, de még a szombat felett is. Így pedig megtorpantak, megkapták a válaszukat, de biztosan nem segített rajtuk semmit. Szeretteim úgy van, hogy csak azok nem botránkoznak meg, akik valóban az Urat követik. Akár a szombatról van szó, akár a gabonaföldről, akár a gyógyításról, vagy bármi másról. Ők nem botránkoznak meg, ők tudják, hogy az Úr mindent helyesen cselekszik. Ő még soha nem követett el egy hibát. Ők mindenben beleillesztik magukat, mindennek örülnek. Isten egyszerűen megajándékozta őket azzal, hogy áldássá váljanak mások számára. Néha el kell gondolkodnom azon, hogy mindannyian énekeljük ezt az egy éneket, talán most már nem olyan gyakran, de fiatal korunkban igen. Muszáj, hogy üres kézzel menjek, muszáj így megállnom Jézus előtt. Nem tudok-e neki egy lelket sem vinni, nem látok egyetlen kévét sem. És ugye ismeritek a refrént, amit azt mondja, ha még egyszer, igen, akkor oda szentelnék életünket az Úrnak. Mindannyian itt vagyunk, nem a halálos ágyunkon vagyunk, de nem tudjuk, hogy mikor leszünk rajta. És akkor felmerül a kérdés, igen, ha még egyszer visszajöhetnék, és ha még egyszer lenne időm, igen, az Úrnak szentelném. Nem még egyszer, hanem most kell az időnket az Úrnak szentelnünk. És ez a teljes odaadással kezdődik. Tényleg, hogy azt tudjuk mondani, én Istenem, itt van az életem. Akár hívőkkel, akár nem hívőkkel beszélünk, soha semmi olyan nem merülhet fel bennünk, ami szomorúságot okoz. Mindig Isten békességének kell uralni a szívünket. Hogy mások mit kezdenek vele? Nos, ez teljesen mindegy. Ezt nem tudjuk meghatározni, nem tudunk beleszólni. De mi testvérekként az Úr rendelkezésére szeretnénk állni. És a Biblia azt mondja, rendeljétek magatokat alá egymásnak Isten félelmében. De hiszen az Isten félelem az isteni bölcsesség kezdete. Amit kérnünk kell, hogy minden a legnagyobb rendben történhessen. De kiben van meg még ez az Isten félelem ebben az időben? Kinek van még tisztelettudata? Valaki azt mondta nekem nemrég. Frank testvér, ijesztő látni, hogy egyáltalán nincs semmi tisztelet a szolgálat iránt. És én csak azt tudtam mondani, hogy én személy szerint, és nem hiszem, hogy az ide valósi testvéreink tiszteletet követelnek magunknak. De azt meg akarom mondani nektek, amennyiben Isten ígéje beteljesedik, akkor az az igaz hívőkben történik. És Isten ígéje azt mondja, a vének kétszeresen és tiszteletre méltók. Tehát az, hogy ma mit mond mindenki más, nem szabad, hogy érdekeljen bennünket. Isten szava kötelező érvényű, mindazokra nézve, akik Istenhez tartoznak. És akik a gyülekezethez tartoznak, azok a gyakorlatba is átültetik azt, amit a gyülekezetnek adatot és előírt. Mindannyiunknak hálásnak kellene lennünk az íge szolgálatáért ezen a helyen. És amikor Pál testvérünk annak idején azt mondta, minden csak rész szerinti, ami tudásunk és bármi is legyen. Kik vagyunk akkor mi? És mégis hálásak lehetünk, és mondhatjuk, hogy Isten ígéje, még ha gyengeségben terjesztettük is elő, erős és hatalmas azokban, akik hittel befogadták. Hiszen mi nem a földi ingoványra nézünk, hanem teljes szívvel hallgatjuk Isten ígéjét, és jó szívvel viszonyulunk azokhoz, akiknek Isten ígéjét kell közvetíteniük. Az mégis sanyarú, ha idegenek vagy kritikusok keverednek bele. A hívőknek, különösen azoknak, akik a gyülekezethez tartoznak, teljes szívvel és lélekkel kellene támogatniuk mindent együtt. Ha van mit kifogásolni, akkor beszélni akarunk róla, de akkor tényleg úgy, hogy Isten is elérje az ő fennhatóságát, úgy, hogy összekapcsoljon. Én még soha nem láttam és nem hallottam semmi olyat, ami Istentől jön, ami megosztaná az embereket, ami egymás ellen hangolná őket. Minden, ami Istentől jön, az ő isteni szeretetében van ágyazva. És ami bele van ágyazva, nemrég azt mondtam valakinek, aki bizalmasan azt mondta nekem, hogy nem hittem volna, hogy valaha is szeretni fogsz tudni te még engem. Én pedig azt mondtam, testvérem, ha Isten szeretete, amit a szívemben hordozok, valóban bennem van, akkor az örökkévaló soha nem kezdődött el, és ezért soha nem is fog véget érni. Egyáltalán nem függ a körülményektől. És a könnyek végig futottak az arcán. Valóban úgy volt, hogy minden mértéket meghaladóan szabadjára engedte a nyelvét. Igen, miért is zavarna ez engem? Isten szeretet a szívemben van. Mondom újra, az soha nem kezdődött el, hogyan is szűnhetne meg? Az én Bibliámban az áll írva az 1. Korintus 13-ban, hogy a szeretet soha nem ér véget. Tehát, tudatosítanunk kell magunknak azt, hogy mindazok, akiket Isten szeretett és megváltott Krisztus által, arra lettek elrendelve, hogy megváltott Isten szeretetét ismét a gyakorlatba átültessék. Ez az isteni szeretet mindent magába foglal, amire szükségünk van. A megbocsátást, a megértést, azt, hogy elviseljük egymást, nem csak fáradtságos szívfájdalommal, hanem teljes meggyőződéssel, egy őszinte szívvel. Vagy mégis úgy van, hogy ennyi év után arra kellene kérnünk Istent, hogy teremtsen egy szép, egy új kezdetet mindannyiunk számára, hogy azok a dolgok, amelyek időnként váratlanul érnek bennünket, amelyek váratlanul átkázolnak rajtunk, hogy egyszerűen azt mondjuk, Uram, minek foglalkozzak én ezzel? Minek rágódjak rajta? Mi előre akarunk lépni. Néha elgázolnak minket, ha nem vagyunk éberek. De nem ez a legrosszabb dolog. A dolog majd akkor lesz igazán rossz, ha szájról szájra terjeng és terjeszkedik, egyre szélesebb köröket húzva. És a végén nem csak téged és engem gázolnak át, a végén a tankok mindent átgázolnak és mindent elpusztítanak. Hogy minek? Talán valamiféle ügyetlenségbe ütköztünk, vidd az Úr elé, ezzel kész. Kinek használ, ha beszélünk róla? Nem tudom, hogy voltak-e itt még olyan gondolatok, ami jó volt. Tehát ma egy nagyon komoly óránk van. Még akkor is, ha nem éppen sírva fakadok, vagy közvetlenül szomorú arcot vágok itt a fronton, mégis mélyen elszomorodtam a szívemben. És mégis telve vagyok hittel és bízalommal is. Mélyen elszomorít, hogy mi, akiknek már előrébb kellene járnunk a hitéletben, néha apró dolgokon akadunk fenn, és aztán olyan nagyra nőnek a szemünk előtt, hogy a végén már nem tudjuk figyelmen kívül sem hagyni, vagy nem figyelembe venni őket, és akkor válnak igazán problémává. Legyen, hogy Isten megajándékozzon minket igazán kegyelemmel, először is azzal, hogy az itt ígét hirdető testvéreink érezzék jól magukat, kellemesen, és nem kell őket minden imában megnevezni. Imádkozni lehet általában mindenkiért, de mindannyiunkért is. Az a fontos, hogy egy szívből jövő kapcsolatunk legyen egymással és Istennel, és hogy Isten szeretetében legyünk összekötve egymással. Akkor minden prédikáció jó, minden ének jó, minden hangszeres ének jó. A nézet eltérés nem a prédikációban, nem az énekben, nem a zenedarabban van. Az bennünk lehet. És ott kell orvosolni is azt. Szeretteim, nem olyan könnyű Isten áldott gyermekének lenni. Egyet azonban elmondhatunk. Ha az Úr bőségesen megállt bennünket, akkor mi is képesek leszünk áldássá lenni egymás számára. Mert ez az isteni ígéret. Én meg akarlak áldani téged, és így áldássá leszel. Amennyiben Isten meg tud áldani bennünket úgy, hogy áldássá váljunk mások számára, csak akkor válik igazán nyilvánvalóvá, hogy Isten megáldott bennünket is. Ha ez még nem így van, akkor engednünk kell, hogy szembesítve legyünk a dologgal. Isten nem azért áld meg minket, hogy magunknak áldássá váljunk. Ezt még nem hallottam. Isten azért áld meg minket, hogy áldássá válhassunk mások számára. Isten azt akarja, hogy az ajándékkal egymást szolgáljuk, nem magunkat. Minden szolgálat azért van adva, hogy másokat szolgáljon, hogy elérjen, hogy sebeket bekössön, hogy jót tegyen, ahol csak lehet. Isten ilyen embereket akar faragni belőlünk. És ehhez szükségünk van a Szent Szellem hatalmas keresztségére. Az erő kiáradására a magasból, Isten erejére, amely kimunkálja bennünk azt, amire mi képtelenek vagyunk. Hiszen évekig lemaradunk, és ezen vagy amazon sajnálkozunk, vagy siránkozunk. De Isten ereje által minden megváltozik. Minden új lesz, és az Úr képes lesz kinyilatkoztatni magát. Neki egy olyan légkörre van szüksége, amelyben jól érzi magát. És mondom nektek, ha mi testvérek, valóban tudunk szolgálni az Úrnak, anélkül, hogy saját magunkat kényelmetlenül éreznünk, és anélkül, hogy a közös dolgok annyira lekötnének, akkor nincs kétségem, hanem nyíltan kimondom, hogy minden lehetséges. Az Istenben vetett hit, az ő minden egyes szavába és ígéretébe vetett hit a szívünkben van. Ott hordozzuk azt. Isten igaz és hűséges. Ő kiáll az ő szavához. A vén hazudozónak mégis engednie kell. Isten szava a mi bizonyságtételünk, és ez az igazság. Ezért az Úr bármikor megerősítheti azt. És egyre inkább számítanunk kell azzal, hogy kegyelemből megerősítse. Hiszen előzőleg együtt énekeltük a gyógyulásról szóló éneket. De higgyétek el, ott is fáj egy kicsit. Fájdalmas, amikor egyrészt teljes szívvel elhisszük, amit Isten ígéje mond, másrészt pedig látnunk és tapasztalnunk kell, hogy mindezek nem válnak valóra, hanem mi félénken állunk mellette. Akkor ez fájdalmat okoz számunkra is. Tehát hadd bízzunk meg az Úrban mindenünkkel, ami bennünk van. Legyünk jó akaratúak, tegyünk meg mindent, ami tőlünk tellik, hogy megőrizzük a szellemben való egységet, hogy ne szegjük meg az isteni szeretet parancsolatát, hanem áldássá váljunk egymás számára a szerint, amilyen mértékben Isten megáldott minket, hogy egy napon azt mondhassuk, vagy gondolhassuk, lássuk, vagy halljuk, hallani lehetne, ezek az Úr áldottai. Hogy egy olyan állapotban kerülnénk, mint akkor, amikor Izsák megáldotta Jákobot, hogy azt mondhatta, akit Isten megáldott, az áldott. És ezzel ajándékozzon meg Isten valóban mindannyiunkat kegyelemből. Nem vágytok-e mindannyian arra a rövid időre az Úr visszajövetele előtt, amelyben mindenki örülni tud mindenkinek, amelyben mindenki valóban bensőséges kapcsolatban van mindenkivel? Én vágyódom erre. Ilyennek kell lennie. Minden más a hitetlenekre vonatkozik. Azokra, akik nem fogadták el Isten ez időre szóló üzenetét. Ott bekövetkezhet minden, legyen az a hitehagyás és az engedetlenség is minden, ami ez időre ki lett mondva. Isten házában viszont az íge a gyülekezetre vonatkozik. Az isteni ígéret szava pedig így szól, én mindent helyre fogok állítani, visszaszolgáltatok. Minden dolgot helyreállítok a maga helyén. És el kellett jönnie annak az időnek, amikor minden rész szerinti munka megszűnik, és a tökéletesség útat törhet magának. Isten ígéjének tökéletes kinyilatkoztatása után be kell következzen Isten hatalmának tökéletes megnyilvánulása, amelyet kegyelemből mindannyiunknak meg kell kapnunk, az Úr hűséges. Ne legyetek csüggettek, levertek, legyetek derűsek, bátrak, annyi ideig, amíg az Úr még szól hozzánk, addig csak a javunkat akarja. Egyikünk sem hibátlan, de a Golgota keresztjén hozott áldozat által mindannyian bűntelenek vagyunk, vagy lettünk. Ezt mondja Branham testvér egy helyén, ti nem lehettek egyidejűleg megmentve és elveszve is. vagy meglettetek mentve, vagy nem vagytok megmentve. Mi pedig hisszük, hogy kegyelemből meglettünk mentve a bárány vére által. És az Úrra, ami megváltónkra tekintünk, és kérjük őt, hogy legyen kegyelmes hozzánk, és áldjon meg minket az ő kegyelmének gazdagságából. Hadd szenteljük oda magunkat az Úrnak, és mondjuk, ó Istenem, vegyél el minden bírálatot, vegyél el mindent, ami viszályt okoz, ami boldogtalanságot okoz, ami romboló hatású. Vedd el belőlünk, vagy rólunk, zárd be a szájamat, így imádkoztak a hívek tudatos Isten félelemmel, ha valami olyat mondanék, ami mások számára rombolás lenne. Bár csak mindez hamarosan velünk is, és mindazokkal, akik Isten elé akarnak állni, megtörténhetne hamarosan. Hiszem, hogy már most is hálát adnánk az Úrnak. Megtehetjük ezt hittel, mert ő hűséges. Ő ismeri a szívünket, ismeri a vágyunkat, és azt akarjuk, hogy kegyelemből mindannyiunkkal elérje az ő fennhatóságát. És hisszük, hogy ez meg fog történni. Amen. Hadd álljunk fel, és adjunk hálát az Úrnak. A leckét, amit ma este adtál nekünk. Te megtanítottál minket arra, hogy tanítványokként kövessünk téged, hogy rád tekintsünk, nem mint megfigyelők hátulról követni a dolgokat, hogy megítéljük, mit csinálnak, legyen az a szombat, legyen az a búzamező, vagy itt, vagy amott, hanem mindent magunk mögött hagyni, balra és jobbra állva, hogy téged követhessünk, hogy nézzünk a te áldott kezeidre, amit teszel, a te szádra, amit mondasz, a szemedbe, amellyel vezetni akarsz minket, a te szellemed által, hogy leolvassuk, amit akarsz, hogy megtegyünk, ahogy a szolgáló nézi az úrnőjét. Ó, Uram, te tanítottál minket tovább arra is, hogy királyok és papok népe vagyunk, akik egykor távol álltunk tőled, kirekesztve a szövetségből és minden más áldásból, most pedig közzelvalókká lettünk. A te házadban lehetünk, a te gyülekezetedhez tartozhatunk. Szeretett Urunk, tedd nagyjá számunkra, hogy az a hely, ahol te elkészítetted számunkra a kenyeret, megszentelt hely, megszentelt a kenyér, megszentelt a nép, és hogy ott helyben megtaláljuk a kardot, amellyel az ellenség le lett győzve. Ó Istenem, milyen csodálatosak a te gondolataid, milyen dicsőséges a te ígéd. És hálát adunk neked, hogy újból a gyertyatartóra állítottad azt. Nem azért, hogy csak emlékezetből megfigyelői legyünk annak, hanem azért, hogy alkalmazzuk, és újból legyőzzük az ellenséget, aki már le lett győzve, és aki újra és újra teret akar hódítani magának. Szeretett Urunk, vágyunk arra, hogy lássuk hitben felmagasztalt a te jobb karodat, és megtapasztaljuk, hogy az megtartja a győzelmet. Halleluja! Köszönet, felmagasztalás, dicsőség és tisztelet legyen a tied. Ajándékozz meg engem kegyelemmel, adj bölcsességet a testvéreimmel való bánásmódban. Szeretett Uram, teljes szívemből kérem. legyen, hogy jól érezzék magukat az én jelenlétemben. Legyen, hogy a szavaim áldássá váljanak számukra. És ha megajándékozol kegyelemmel a viselkedésem és cselekedeteim. Uram, mutatkozzék meg végre, hogy valóban lakozást vettél bennünk. A tied legyen a tisztelet, a felmagasztalás és a dicsőség. Amen.